Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Madár István, a Portfólió vezető elemzője és Szupán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A húsvéti ünnepek után a részleges nyitás első részeként újra fogadhatnak vevőket az eddig zárva tartott boltok, és több szolgáltatás is beindulhat, illetve beindulhatott. Mikortól lesz érzékelhető a nyitással kapcsolatos intézkedések hatása? Madár István?
Hát ugye van egy egészségügyi hatása és egy gazdasági hatása. Az egészségügyi hatása természetesen az lenne, hogy a lazítás elvileg a járvány gyorsabb terjedéséhez járulhat hozzá, de a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen a boltokban előírt négyzetméter alapú szabályozás, illetve a hosszabb nyitvatartási lehetőség viszont széthúzza egy kicsit a vásárlóidőt, és ezáltal a kontaktus számokat mérsékli. Tehát ezt egyelőre nem látjuk, hogy ennek az egyenlege milyen lesz. Azért azt gondoljuk, hogy inkább enyhén járvány gyorsító hatású lehet, de természetesen, mivel a járvány gyorsítása az egy olyan időszakban történik, amikor éppen némi lanyhulást látunk, ezért, hogy ennek összességében a járvány dinamikára milyen hatása lesz, azt hiszem valamikor a jövő hét elején tudjuk majd megnézni, hiszen most itt a hosszú hétvége a húsvéti ünnepek miatt nagyon sok olyan üres nap volt, amikor a tesztelések azok nagyon alacsony szinten voltak.
És a gazdasági
hatásokat illetően van egy fontos szempont, az az, hogy amit eddig látunk, az az, hogy a márciusi adatok, azok nagyon látványos kiskereskedelmi forgalom visszaesést hoztak el. Amit eddig látunk, az az első három hét az olyan 10% körüli értékalapú visszaesést jelent éves alapon, ami nyilván azért van, mert egy csomó bolt nem tudott kinyitni, és online sem tudta megoldani az értékesítést. Most természetesen, ha ezek újra kinyithatnak, akkor várhatjuk azt, hogy lesz felpattanás, lesz egy kis korrekció ebben, ami a gazdaság szempontjából természetesen hasznos. Ugye, és ennek van további gyűröző hatása, az, hogy a néhány cégnél az alkalmazottak helyzete stabilabbá válik, nem inog annyira a munkahely, bevétel képződik, a bevételekből pedig lehet aztán akár fejleszteni, beruházni. Tehát nagyjából ez a képünk. Ugye azért maga az egész kereskedelmi szektor GDP-ben kifejezett részaránya körülbelül olyan 1/10-1/9 súlyú, tehát nagyjából ekkora területről van szó, ezt kell elképzelni úgy, hogy ez kapott most egy ilyen típusú támogatást. Ugye egy jó része azért ennek a kiskereskedelmi szegmensnek forgalom alapon eddig is nyitva volt, hiszen azért az élelmiszer ebben nagyon nagy súlyt képvisel, de azért mégis azt lehet mondani, hogy igen, ez a gazdaság szempontjából egy föloldó jellegű intézkedés volt.
Szupán Gergely, mikorra várja ennek a gazdasági hatásait? Felpattanás jellegű lesz ez?
Tehát itt még árnyalnám annyival a képet, hogy ugye párhuzamosan azzal, hogy bezárták a kiskereskedelmi egységeket, ugye az élelmiszer, illetve a patika a szektoron kívül, látványosan újra felugrott a internetes kiskereskedelem. Ugye elég arra gondolom, hogy az EMAG az már közölte, hogy a tavalyi első lezárási hullámhoz képest is 50%-kal ugrott meg a forgalmat, tehát gyakorlatilag karácsonyi forgalmat bonyolítottak le az EMAG-nál a húsvéti időszakban, tehát óriási felfutás van a internetes, illetve házhoz szállításos kiskereskedelemben, tehát ez némileg árnyalja a képet, erről persze nincsenek meg a KSH, illetve az előzetes online pénzügyi pénztárgép adatok. Viszont szintén árnyalja a képet, hogy ugye tavaly már március 15-én történtek a lezárások, tehát a bázis viszont vissza fog esni azért a március utolsó hetében, és ahhoz képest már én nem látok, de nem gondolom azt, hogy visszaesne már a tavalyi mélyponthoz képest, még jobban visszaesne a kiskereskedelmi forgalom. Tehát úgy gondolom, hogy március hónapban ez a hatás ki fog egyenlítődni. Ugye tudni kell azt is, hogy a tavalyi lezárásokat megelőzzen egy óriási bevásárlási hullám volt, tehát ugye mindenki megrohant a boltakat, hogy bevásároljon, most viszont ez majd nem el is maradt, illetve annyiban volt látványos, hogy például az IKEA vagy más nagy áruházak előtt voltak kigyózó sorok még a bezárás előtti utolsó napokban, valószínűleg akkor fel is futott a forgalom átmenetileg, de az internetes kereskedelem ezt némileg ellensúlyozni tudja, ezt utólag meglátjuk majd, hogy márciusi hónapban ez mit hoz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy rengeteg területen most már elkezdenek bejönni a bázis hatások is, tehát például a március hónapra mért vendéglátói forgalom már csak 34%-os elmaradást mutat. Ennek háttérében döntem azon, hogy ugye tavaly már egyszer bezártak a vendéglátósok. Most is ugye be vannak zárva, de a házhozszállítás sokkal jobban üzemel, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ez a kiskereskedelemben is látszik, hogy háztartások is, illetve vállalkozások is egy része legalábbis jobban tudott már ehhez alkalmazkodni. Illetve az utolsó hetekben akár az is lehetséges, hogy anélkül, hogy ki se nyitottak még a vendéglátóipari egységek, a mostani forgalom az nagyjából duplája a tavalyi áprilisi mélyponthoz képest, tehát gyakorlatilag 100%-kal van, még a mostani lezárások mellett is a vendéglátóipari forgalom a tavalyhoz képest, a tavalyi áprilisi mélyponthoz képest. Tehát áprilishoz képest borzalmas nagy felpattanások lesznek, még akár a turizmusban is, úgyhogy nem nyitottak meg a szállodák, de például a vendégforgalom is körülbelül dupla akkora, mint a tavalyi áprilisi mélypont, tehát ott is egy 100%-os növekedés lesz áprilisban, anélkül, hogy még ki sem nyitottak.
Akkor mit érdemes nézni? Érdemes az egy évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítani majd az idejeket? Vagy hónapról hónapra érdemes az összehasonlítást megtenni? Vagy egy mondjuk így viszonylag szokatlan megoldással a járvány előtti időkhöz kell hasonlítani azt, hogy mit értünk el, illetve hol tartunk most? Madár István?
Bár ugye ez nagyon statisztikai és technikai kérdés, de szerintem nagyon fontos kérdés. Tehát ez nagyon érdekes ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is fogunk örülni az éves alapú óriási indexeknek, hiszen ugye azt mindenki emlékszik rá, hogy tavaly a március-április mennyire armageddon-szerű hatással bírta a gazdaságra, nagyon, nagyon nagy mértékben esett vissza a gazdasági aktivitás, ezért a most március-áprilisi adatok természetesen nagyon magas éves alapú növekedést fognak kifejezni, csak ennek éppen semmi értelme nincsen. Tehát ugye az egy olyan lyuk volt a gazdaságban, amihez nem érdemes igazából hasonlítani semmit, hiszen nem mond el semmit a gazdaságról az, hogy most 15 vagy 17%-kal növekszik majd a GDP például. Valójában az a 2%-pontnyi különbség, az sokkal többet fog elmondani a gazdaságról, mint az, hogy 15, hát ennek lehet örülni, de nyilván egy teljesen ilyen áramszünetes időszakhoz kellene hasonlítani. Tehát valóban nagyon fontos, hogy sokkal helyesebb az, hogyha vagy ilyen nagyon rövid bázisú mutatóra koncentrálunk, tehát arra, hogy az előző hónaphoz képest mi történik, vagy pedig úgynevezett fix bázisú indexeken azt nézni, hogy tulajdonképpen maga mondjuk a termelés vagy a forgalom volumene az milyen pályát ír le. Tehát ugye például az ipar esetében is sokkal kifejezőbb az, éppen ma jött ki ugye a friss adat, hogyha azt mondjuk, hogy tavaly tavasszal volt egy óriási visszazuhanás, azt tulajdonképpen októberre ledolgozta az ipar, majd jött néhány erősen bizonytalankodó hónap, amiből jött egy kisebb visszaesés, de az minimális volt az óriási zuhanáshoz képest, és utána pedig épp a mai adat az örvendetes módon újra egy havi alapon közel 5%-os növekedés mutatott, és ebből oda jutottunk el, hogy tulajdonképpen most az ipari teljesítmény volumene az egy hajszállal már följebb is van, mint a válság előtti időszakban, és ezt a fajta cikcakot érdemes átnézni, hogy úgy mondjam, tehát érdemes áttekinteni rajta, és nem az éves indexekbe beleszédülni, mert persze lehet óriási mutatókat gyártani, és nyilván, ha össze akarjuk rakni majd az éves átlagos növekedést, akkor például ezek fontos mutatók lesznek, de összességében a gazdaság teljesítményéről az, hogy ez a második hullám, a harmadik hullám eleje, ez milyen gazdasági hatásokat is váltott ki, arra vonatkozóan sajnos ezek nem sokat fognak mutatni, annyira durva benne a bázis hatás.
Szupán Gergely?
Igen, ezekkel gyakorlatilag teljesen egyetértek, tehát én is elsősorban most a fix bázisú mutatókra helyezem a hangsúlyt, hogy mikor érik el a korábbi trendeket az egyes ágazatok, ami úgy látszik, hogy az ipar esetében már közelít a korábbi trendekhez, ugyanez elmondható valószínűleg az építőiparral is, ráadásul építőiparban is kiváló kilátások vannak ugye az állami támogatások, állami beruházások és mások hatására. Tehát vannak a termelőszektorban olyan területek, amelyek már visszatértek gyakorlatilag a válság előtti szinthez, és a trendhez is kezdenek közeledni. Ugyanígy nyilvánvalóan a szolgáltató szektorban is több olyan terület van, amiről sajnos nincsenek havi adataink, mint az infokommunikáció, amelyik szintén valószínűleg jól teljesít, vagy a pénzügyi szektor. Ugyanakkor hát látszik azt, hogy ugye pont az előbb említett bázishatás a vendéglátóiparban nagyon durva elmozdulásokat fog okozni, úgyhogy még közben a nyitás meg se történt. És nyilván ott ugye a bevezetőben azt kérdezted, hogy hogyan, tehát a nyitás után mi várható. Most már annyit lehetett hallani a kormányinfón, hogy talán április végén kinyithatnak az éttermek teraszai. ami viszont már egy kedvező elmozdulás lesz akár havi szinten is az előző hónapokhoz képest. Tehát már elindulhat egyfajta kilábalás ebben a szektorban, nyilván ez még nem lesz teljes, de már elindul egy felzárkózás. Ugye az jól ismert, hogy tavaly májusban kezdtek el nyitni a vendéglátóhelyek, elsősorban először vidéken, majd utána Budapesten. Így ehhez képest idén egy picit korábbra tolódhat a nyitás, és akkor emiatt már áprilisban is elindulhat egy fellendülés. De ez persze még nem lesz maximális, és nem lesz teljes. És persze nyilván ugye azt is figyelembe kell venni, hogy éppen akkor, amikor kinyitnak a teraszok, akkor éppen milyen időjárás lesz, mert éppen a mai időjárás ugye azt mutatja, hogy ilyen időjárás körülmények között nincs is értelme kiülni teraszokra, mert elver a jégeső, vagy a nem tudom micsoda.
És vajon arra van-e bármifajta elképzelés, bármifajta modell, vagy bármifajta korábbi példa, hogy a vásárlói viselkedés milyen lehet? Az elhalasztott vásárlások, a kényszer megtakarítások után vajon mennyire lesz az embereknek kedve, illetve mennyire szeretnének gyorsan költeni, az elhalasztott vásárlásokat bepótolni, megrohanják mondjuk az éttermeket, szóval hogy milyen hatása lehet ennek? Inkább várhatóan az lehet, hogy az elhalasztott vásárlásokat előrehozzák, és hirtelen megjelenik a piacon ez a jelentős forgalom, vagy pedig éppen az elmúlt egy év tapasztalatai miatt ezek a kényszer megtakarítások azért megmaradnak, és sokkal nagyobb lesz, akiknek van, illetve akiknek volt eddig is a tartalék szintje, mint korábban. Madár István?
Általánosságban azt lehet mondani, hogy várunk, és mindenki vár egy ilyen típusú korrekciót, egy felpattanást, elsősorban az elhalasztott fogyasztási kereslet miatt, de összességében is azt lehet mondani, hogy a gazdaság minden típusú aktivitása, nem csak a fogyasztás, hanem például a beruházás is, olyan, hogy ebben a bizonytalan gazdasági környezetben akár a korlátozások objektív nehezítő tényezői, akár csak egyszerűen az óvatosság miatt egész egyszerűen elmaradtak a korábbi teljesítményüktől. Vagyis azt lehet mondani, hogy általában az a várakozás, hogyha föloldások következnek, akkor a föloldások azok óriási növekedési energiákat tudnak felszabadítani az elhalasztott fogyasztáson, az elhalasztott beruházásokon, és általában minden olyan gazdasági tevékenységen keresztül, amit eddig fékeztek, vagy a józan óvatosság, az emberi racionalitás, vagy pedig az előírások, amelyek ezt kikényszerítették. Az viszont igaz, hogy ez nem minden területen feltétlenül igaz. Tehát például a külföldi turizmus az valószínűleg az idén sem fog teljes egészében helyreállni. Egyrészt még lesznek korlátozások is valószínűleg országok között, másrészt pedig hiába gondoljuk azt, hogy az emberek nagy része őrült erővel akar elmenni külföldre végre egy-két év után és nyaralni, és ezért Magyarország is fogadhatja az ügyfeleket, a vendégeket. Azért mégiscsak az a helyzet, hogy ezen közben lehet, hogy a 100 régi látogatóból 80 már borzasztó szívesen jön, de akkor is csak 80 jön, és lesz 20, aki meg nem jön el továbbra, és azt mondja, hogy óvatos, nem megyek el másik országba biztos védelem nélkül. Tehát itt nagyon sok múlik azon, hogy egyes országokban a vakcinák beadása milyen állapotban van, sikerül létrehozni egy olyan igazolási rendszert, amelyeket mindenki közösen elfogad, vagy egy-egy ország fölvállalja azt a kockázatot, hogy biztonságosnak tekinthető országból korlátozás nélkül engedi be az embereket. Lesz-e sok ország, amelyik nem így cselekszik? Milyen versenye lesz például a magyar idegenforgalomnak mondjuk a görögökkel, a horvátokkal, vagy más tipikus desztinációkkal, hogy ott mennyire lesz hasonlóképpen fegyelmezett, vagy szigorú az előírás, vagy lazább. Tehát ezeken nagyon sok fog múlni, nem teljesen egységes a kép. Általában is igaz az, hogy a koronavírus válság egyik nagy sajátossága az, hogy minden korábbi típusú válsághoz képest rendkívül heterogén módon érinti az egyes ágazatokat, gazdasági szereplőket. Ez a fölpattanásban is várható, de azért a nagy kép az, hogy lesz fölpattanás, lesz egy ilyen nagy potenciál, növekedési potenciál, azt várjuk természetesen mindannyian, hogy ez mikor. Ugye látjuk már a kinyitás első jeleit, de az még nagy kérdés, hogy azért ugye a vírus szakértők is azt mondják, hogy azért ezzel vállal a kockázatot a kormány. Nagy kérdés, hogy a jó idő, az oltások előrehaladása az valóban megalapozottá teszi-e majd ezt a fajta gyors nyitást. Ha igen, akkor nyilván már a második negyedévünk is sokkal szebb lehet annál, mint az első, nem éves alapon, hanem az emlegetett fix bázison, vagy az előző negyedévhez képest, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire kell ezt a nagyon optimista képet korrigálnunk. Összességében azt lehet mondani, hogy az alappálya az mindenkinek szerintem nagyon optimista, és ezen nagyon optimista, nagy valószínűségi pályához képest viszont azért inkább természetesen negatív kockázatok vannak.
Szupán Gergely, mire számít a kényszer megtakarítások? Hamar megjelennek, gyorsan megjelennek a piacon?
Hát igen, tehát én úgy gondolom, hogy a társadalomban ezek különbözőek az emberek. Lesz, aki nyilvánvalóan óvatos maradt továbbra is, viszont lesz olyan, aki háromszor be akarja pótolni az elmúlt egy évben elmaradt nyaralásokat, síelést, utazásokat. Tehát nyilvánvaló a társadalom egyes szegmensei különbözőképpen fognak reagálni. Nyilván az idősek megfontoltabbak, óvatosabbak, a fiatalok meg folyamatosan tombolni fognak, ha lesznek végre fesztiválok, lesznek végre bulik, tehát nyilván a társadalomnak teljesen elege van a bezártságból, a korlátozásokból, a társasági élet hiányából, a kulturális élet hiányából. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt dugik tele lesznek a színházak, a mozik, a vendéglátóipari helyek, viszont ugyanakkor nyilván kevesebb is fog kinyitni, tehát ebben is lesz egy úgynevezett mismatch, tehát hogy kevesebb étterem fog tudni kinyitni, az alkalmazottak átmentek mondjuk az építőiparba, és akkor újra vissza kell őket lasszózni, sokkal magasabb fizetésekkel, tehát ebből akár egy bérrobbanás is lehet simán, ami még a fogyasztást tovább tudja emelni, viszont ugyanakkor az árakat is növelni fogja. De visszatérve arra, hogy az országok között hogyan utazhatnak az emberek, nyilván befolyásolja az is, hogy lesz-e oltásigazolás, lesz-e egységes vakcina útlevél mondjuk az Európai Unióban, vagy nem. Az egyes országok hogyan reagálnak, hogy befogadják-e a kínai, illetve orosz vakcinákkal beoltott embereket, mert nyilván van olyan északi országok, már közölték északi országok közül néhányan, akik orosz ellenesek, hogy ők nem fogadják el az orosz vakcinát, viszont a dél-európai országok tárt karokkal fogadnak bárkit, akit bármivel beoltottak, tehát ez is nyilván befolyásolja. De ugyanakkor még egy tényező elég erőteljesen befolyásolja, hogy visszatérnek a turisták Magyarországra, például ilyenek, mint a nagy látogatottságot vonzó Forma 1, hogy zárt kapuk mögött lesz-e megtartva, vagy oltásigazolással már engednek-e Forma 1-re nézőket, vagy például a fesztiválok megtartása. Ugye közismert, hogy a Sziget Fesztivál is több százezer külföldi diákot vonzott, most ők jöhetnek-e vagy nem, meg lesz-e tartva, vagy oltásigazolással lesz megtartva, ez is egy nagy kérdőjel. Nagy kérdőjel az is, hogy a konferenciák, vásárok, tehát ez a fajta üzleti turizmus mikor és hogyan fog beindulni. Erre mondjuk pozitív lehet a szeptemberre tervezett vadászati világkiállítás, illetve az eukarisztikus világkongresszus, amire én úgy gondolom, hogy szeptemberre már sokkal szabadabb lesz a mozgás, mint a nyári hónapokban. Tehát, hogy ez a két esemény akár 100 000-es nagyságrendben vonzhat majd külföldi turistákat. Tehát az üzleti turizmus beindulása is egy lényeges szempont, hogy milyen akadályokkal indul a terv, vagy mennyire lehet szabadon megtartani a későbbiekben a vásárokat, konferenciákat is.
Ez a felpattanás mennyire tarthat ki hosszan? Hónapok, évek, mire számítanak? Madár István?
Itt is ugyan nagy képet érdemes mondani, hiszen, mint említettük, van olyan, ahol ez nagyon gyorsan lezajlik, és tulajdonképpen a helyreállás után már az adott területnek az potenciális növekedése fogja hajtani a gazdaságot, vagy azt a területet, és van olyanok, ahol lassan épül vissza az elhalasztott kereslet, vagy a kínálat lassabban tud alkalmazkodni, és ott ez természetesen lassabb lesz. Azért azt gondoljuk, hogy az idei év és a jövő év az egyértelműen olyan lesz, ahol ugye az idei évnek inkább a második fele, a jövő év pedig teljes egészében, ahol tulajdonképpen ennek az elhalasztásnak, az egykori kieső kapacitásoknak, a kieső keresletnek a pótlása, az a GDP-t az fölfele fogja húzni. Ugye a gazdasági növekedésünk a megelőző időszakban is ugye 5% körül volt, de azért azt gondolta mindenki, hogy azért a szép lassan olyan 3% körüli szinten fog szelidülni, ahogy a növekedés hajtóelemei kiesnek. Most ehhez képest ugye azért az látszik, hogy az idei évben is akár még a 6% sem elképzelhetetlen, és a jövő évet is tulajdonképpen a pénzügyminisztérium 5% körül növekedéssel mondja, ugye az idén 4 körülit várnak óvatosabb a pénzügyminisztérium, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, de minden esetre látszik, hogy az idei év 4-6% körüli növekedés, és a jövő évi szintén 5% körüli növekedés, azért az a válság előtti várakozásunkhoz képest jóval magasabban van, aminek nyilván az a magyarázata, hogy ezt a nagy lyukat ezt vissza lehet pótolni, az elmaradt teljesítmények visszaállnak, és ugye ne felejtsük el, hogy azért ezen közben az Unió egy óriási alapot hozott létre, amiben pont ezt a válságot kívánja kezelni, a hatásait, hosszú távú hatásait tompítani, és őrületes mennyiségű pénzt lehet lehívni Magyarországnak is ennek, ezen keretében, és meg is van a segítség tehát az anyagi oldalról arra, hogy ezek az új elhalasztott kapacitások, leépülő kapacitások visszaépüljenek, vagy más területen pótlódjanak.
Szupán Gergely, mire számít egy másfél év, és mire ennek a felpattanásnak a hatásai kifutnának, addigra jön majd az uniós pénz, az új generáció vagy a helyreállítási alap pénzei?
Az látható, hogy Magyarország nagyon gyorsan halad a vakcinázásban, tehát hál' Istennek hónapokkal hamarabb következhet be a nyitás Magyarországon, mint az EU-ban. És ugye arra voltak már példák, hogy egy hónappal ezelőtt, amikor Olaszországban kinyitottak az éttermek, azonnal dugig tele volt az összes étterem Olaszországban, voltak erőfelvételek is, persze újra zárniuk kellett, mert kirobbant a harmadik hullám. De ettől függetlenül az látszik, hogy az elhalasztott fogyasztás miatt azonnal tódulni fognak a tömegek bepótolni az elmaradt fogyasztást. Kérdés, hogy ez mennyire lesz gyors, illetve kérdés az, hogy először csak azokat fogják-e beengedni majd az éttermek, akiknek van oltásigazolásuk, mások egyre ebből valószínűleg kimaradnak, tehát valószínűleg ebből a szempontból ez kicsikét fokozatosabb lehet. De a belső kereset, illetve a belső turizmus az tavalyhoz hasonlóképpen szintén nagyon gyorsan visszaépülhet. Ugye sokkal több a kérdőjel, amiről már az előbb beszéltünk a nemzetközi turizmussal, az idegenforgalommal, hogy ők mikor térhetnek vissza, de úgy gondolom, hogy az idei utolsó, az év utolsó harmadában már azért látszani fog ennek a hatása, tehát hogy látszani fog az, hogy a nemzetközi turizmus is visszatérhet nem csak Magyarországra, hanem ugyanígy más uniós országokban is. Hát persze nyilván kérdés az, hogy kínaiak fognak-e jönni, vagy oroszok, vagy mások. Tehát itt azért még sok olyan van, ugye a turizmusban az ők is elég erőteljesen szerepet vállaltak, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában is. Kérdés, hogy az amerikaiak mikor fognak jönni Európába újra. Tehát ez is egy nagy kérdés, hiszen az is ismert, hogy az amerikaiak rengeteget utaztak korábban Európa szerte. Tehát itt azért sok olyan kérdője van, ami lassítja ezt a tempót, de ugyanakkor van olyan terület, ami villámgyorsan fölpattan, ilyen például, amiről beszéltünk már a bevezetőben, az ipari termelés. Ahol azt látom, hogy a kapacitások növelése is, illetve a masszív működőtőke beáramlás is szintén támogatja azt, hogy Magyarországon sokkal nagyobb erőt, sokkal erőteljesebb lehet az ipari termés növekedése, gondoljunk csak az akkumulátorgyár fejlesztések, amik gyakorlatilag robosztusak. Tehát vannak olyan területek, amik már vissza is pattantak, van, ahol a visszapattanás kezdetben látványos lesz a belső turizmus hatására, de a külső turizmus miatt egy kicsikét az el fog laposodni. Tehát sok a kérdőjel még, hogy mennyire gyors lehet a visszapattanás, de itt ágazatonként teljesen eltérő mértük. Az is látszik, hogy például ott van az ingatlan a lakáspiac, ahol a Dunahouse becslése szerint ugye márciusban 41%-os robbanásszerű növekedés volt. Tehát az ingatlan piacon például egy elképesztő felhívás is van.
Madár István?
Annyit tennék még ehhez hozzá, ami ugye mondtam, hogy az alappálya az nagyon pozitív, és hogy azért említsünk meg egy érdekes kérdést, amire nincs példa, mert nem volt ilyen típusú válság a modern gazdaságok történelmében, hogy ugye azt mondjuk, hogy jól halad az oltás, és valóban így is van, a nemzetközi összevetésben jól oltunk, de ugye azért mégiscsak az a várakozásunk, hogy ez valahol a jelenleg ismert oltási hajlandóság, vakcina kínálat függvényében azért majd meg fog állni, hogy most ez 60 vagy 80%-on lesz, azt nem tudjuk. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy az a maradék társadalmi csoport, akik nem oltatják magukat, vagy azért, mert valahogy kikerültek, figyelmetlenek voltak, nincs kedvük, nem akarják, nem merik, stb., azok hogy viselkednek. Tehát lehet, hogy ugye a társadalom 80%-a őrült módon elkezdi a gazdasági aktivitását fölpörgetni munkavállalásban, fogyasztásban, beruházásban, de nagy kérdés, hogy mi lesz azzal a 10-20-30%-kal, aki viszont nem így csinál, hiszen ugye a nyáimmunitás az egy nagyon szép járványügyi fogalom, de azért az mégiscsak azt jelenti, hogy valójában nem lesz belőle pandémia a koronavírus járványból, de ilyen mértékű átoltottság mellett gond nélkül ilyen endémikus jellegű járvány lesz, ami időről időre fölüti a fejét, vagyis ugye, ahogy ezt egyszer Merkeli professzor is mondta, aki nincs átoltva, az előbb-utóbb el fogja kapni a koronavírust. Nem biztos, hogy 2 hét múlva, lehet, hogy 2 év múlva. De ugye emiatt az a helyzet, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy azok, akik nem oltatják magukat, azok hogy viselkednek. És ugye itt is lehet pro-kontra szempontokat mondani, hogy akik nem oltatják magukat, eleve szkeptikusak, vírusszkeptikusak, ezért nem lesznek olyan óvatosak, de lehet, hogy egy részük igen. Tehát azért nagyon nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy a társadalom és a gazdaság egy része az nagyon akar, nagyon óriási erőfeszítéseket fog tenni, és nagyon löki fölfele ezzel a gazdaságot, de nem tudjuk, hogy azok, akik nem így cselekednek, azok milyen visszahúzó erőt fognak képviselni.
A gazdasági szempontokat figyelembe véve, milyen menetrendet lenne érdemes a nyitáskor tartani, hogyan, miként kellene vagy lehetne nyitni, hogy az a gazdaság számára ideális legyen? Szupán Gergely?
Hát nyilvánvalóan a gazdasági szereplők érdeke, hogy minden hamarabb megtörténjen a nyitás, és ne kelljen addig várni, amíg a társadalom nagy része átoltódik, tehát amíg elérjük ezt az úgynevezett nyájimmunitást. Tehát mindenképpen a vállalkozóknak az az érdeke, hogy legalább már a beoltott embereket tudják fogadni a hotelek, a vendéglátóhelyek, a mozik, a színházak, az egyéb kulturális helyek, a sportrendezvények, tehát a nagy rendezvények, ahova eddig ugye nem lehetett eljutni, legalább részben tudják fogadni az embereket, tehát mindenképpen fontos az oltásigazolás bevezetése, ami ráadásul ösztönzőt is adhat, motivációt is adhat arra, hogy akik eddig nem akarták beoltani magukat, azok is előbb-utóbb szembesüljenek azzal, hogy hát igen, csak úgy szabad az életem, hogyha be vagyok oltva. De ugyanez nyilvánvalóan igaz lesz átmenetileg legalábbis a nyár első hónapjaiban a nemzetközi utazásokra is. Tehát nyilvánvaló, hogy Horvátország, Görögország, Portugália, Spanyolország, azok az országok, amik a turizmustól függnek, tártkarokkal fognak mindenkit fogadni, akit bármilyen vakcinával beoltottak, hiszen számukra a létkérdés, hogy jöjjenek a turisták, hiszen látszik is, hogy a tavalyi évben is a legnagyobb veszteséget ezek az államok, ezek az országok szenvedték el, miközben az északi államok sokkal kisebb visszaesésekkel megúszták, hiszen ők nem fogadó, hanem küldő országok. Tehát nyilvánvaló, hogy ugye azt is figyelembe kell venni, hogy aki a korábbi években is ugye egzotikus országokba utazott, Tanzániába, vagy bárhova, Indiába mondjuk, eddig is kellett oltás. Most Horvátországba is fog kelleni, tehát hogyha valaki el akar jutni a környező országokba, akkor figyelbe kell venni, hogy igen, tehát eddig az egzotikus országokba kellett az oltás, most viszont már az Adriára is szükség van ahhoz, hogy eljussunk. Hát nyilvánvaló persze ez egy idő után okafogyottá válik, tehát hogyha a nyájimmunitás meg lesz, és a járványt radikálisan meg lehet fékezni Európa szerte is, akkor ezeket feloldják ezeket a korlátozásokat is. Persze még nem lehet tudni, hogy lesz mutáns, illetve a mutánsa, hogy össze lesznek-e újabb hullámok. Tehát mint ahogy az előbb is beszéltünk arról, hogy nagy kérdés, hogyha ősszel ugye újraindul majd az élet az iskolákban is, akkor esetleg újabb gócpontok alakulhatnak ki, és akkor mit lehet az ellen tenni, de úgy gondolom addigra már olyan fokú átoltottság lesz, hogy valószínűleg csak kisebb körökben fog terjedni majd a járvány, és számukra nézve nem lesz annyira halálos. Tehát úgy gondolom, hogyha a veszélyeztetett csoportok túlnyomó része be van oltva, akkor már a halálozás nem fog felfutni egy nagyobb járvány hullám esetében sem, illetve a kórházi kezelésre szorulóknak a száma is sokkal kisebb lehet, mint a jelenlegi hullámok alatt.
Madár István, létezik, van ideális menetrend gazdasági szempontból, ha nyitást nézzük? Vagy amit ugye Szupán Gergely mondott, minél előbb, annál jobb.
Igen, ugye a közgazdásznak nem szívesen mond ilyet ki egy közgazdász. Az eredeti kérdést, a válasz az, hogy ez nem a gazdaságon múlik valójában. Ugyanis itt arról van szó, hogy ugye van egy ilyen kicsit tévképzet, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a járványt és a gazdaságot kezelő intézmények, szervezetek, maga az állam, a kormányzat, az tulajdonképpen választania kell, hogy az egészségügyi károk, betegség, halálozás legyen-e nagy, vagy kisebb, azt szorítsuk le minden áron, vagy pedig a gazdaságot engedjük szabadjára, és nőjön a GDP, nőjön a jövedelem, legyen mindenkinek munkája, stb. Ez a fajta szembeállítás azonban teljesen hamis. Ugyanis az a helyzet, hogy akkor, amikor a járvány elengedjük, vagy szabadjára engedjük, akkor előbb-utóbb bele fogunk ütközni abban a jelenségben, amiben beleütköztünk a második és a harmadik hullámban is, hogy a késői lezárással nem tudtuk megúszni a lezárást, néhány hét csúszást tudtunk benne tulajdonképpen elérni, és ha lehet még szigorúbb és hosszabb ideig tartó lezárásokba torkollott, hiszen az egészségügyi ellátó rendszer a kapacitásait feszegeti már. Vagyis, amikor az a kérdés, hogy milyen az ideális gazdasági szempontból az ideális nyitás, akkor az első fontos válaszunk az az, hogy olyan, amiből nem kell visszalépni. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármennyire is szeretnénk sietni, valójában gazdasági szempontból sem jó egy olyan típusú sietés, ahol kinyitunk, majd aztán rémülten kell visszazárnunk, mert annyira elpattan a járvány. Ugye ebből a szempontból azért van két szerencsénk, vagy két pozitív tényezőnk, hogy most jelen pillanatban ugye ebben a nyitási folyamatban, ebben azért érezhetően a kormány vállal föl erős kockázatokat, ezt azt hiszem minden nem csak járványügyi szakértő, hanem aki a számokat figyeli, az is látja. Ugye messze vagyunk a nyáimmunitástól, azért az oltás az csak relatíve halad jól, de azért mégiscsak az embereknek egy kisebbsége van beoltva, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy miközben ugye óvatosan, de fokozatosan is határozottan nyit a kormány, aközben azért azt látjuk, hogy ugye jön a tavasz, egyre nagyobb a bizonyosságunk abban, hogy a koronavírus járványnak van egy nagyon erős szezonalitása, az influenza vírusokhoz hasonlóan, másrészt pedig azt is látjuk, hogy ugye azért az oltakozás az megy, tehát azért itt néhány hét alatt is több százezer ember, vagy akár millió ember lesz beoltva, ezért ha véletlenül a kormányzat egy kicsit túl is lazít, akkor én úgy gondolom, hogy most azon spekulál a kormányzat, hogy nem kell visszaszigorítani, csak egyszerűen fékezni kell a lazításnak az ütemét, és akkor utoléri előbb-utóbb a járványhelyzet a pillanatnyi korlátozási szintet. Tehát ezt a fajta beállítási játékot kell a kormánynak csinálnia, és ebben azt gondolom, hogy az első számú szempont még mindig az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képessége, és csak második a gazdaság, bár nyilván természetesen próbálkozunk a gazdaság szempontjait is figyelembe venni. Úgyhogy én szerintem ez, amit most csinálunk, vagy most csinál a kormányzat, az olyan értelemben nagyjából rendben van, hogy persze természetesen mindenki szeretne minél előbb nyitni. Vannak benne kockázatok, azt gondolom, hogy ha visszamehetnénk néhány héttel, néhány hónappal ezelőttre, akkor valószínű, hogy sokkal jobban jártunk volna egy sokkal korábbi szigorú lezárással, ami messze-messze a mostani egészségügyi károk, halálozások, súlyos esetek számának a töredékét eredményezhette volna. De ugye itt van az a politikai, gazdaságtani probléma, hogy akkor viszont senki nem látta volna, hogy mekkora a baj, és ez látszik, hogy egész Európában ugye a szavazat maximalizáló politikusok tulajdonképpen elbuknak az ideális járványkezelés tesztjén, mert hogy nem tudják addig egész egyszerűen kellő társadalmi támogatottsággal meghozni a korlátozó intézkedéseket, amíg az emberek meg nem bizonyosodnak arról, hogy tényleg nagy a baj. Ugye ez látszik, hogy más országokban, Dél-Kelet-Ázsiában sokkal-sokkal más kultúra mellett, vagy akár más gazdasági politikai berendezkedések mellett sokkal sikeresebben történik. Európában ezt tulajdonképpen mondjuk, hogy majdnem minden ország tulajdonképpen elhibázza a járványhullámok kezelését, Magyarország is ezt tette, most már nyilván azzal főzünk, amink van, tehát azt nézzük, hogy csúdik telt kórházak mellett, azért most már hál' Istennek azért látjuk azt, hogy elkezdtek csökkenni a napi esetszámok, tehát valahol azért mégis jó irányba megyünk, de azért még nagyon sok a kérdőjel a következő egy-két hónapra.
Szuper, Gergely!
Igen, és hát Európa szerte látszik, hogy a társadalmak már a robbanás szélén vannak. Tehát Európa szerte rengeteg helyen tüntetnek a korlátozások ellen. Egyrészt a fiatalok, mert már elegük van az a bezártságból, bulizni akarnak, szabadon akarnak élni. Láttuk, hogy Amsterdamot és más holland városokat hogy dúltak fel a fiatalok, tehát randalíroznak. Másik oldalról folyamatosan tüntettek egyre több országban a vendéglátósok, ki akarnak nyitni, árbevételt akarnak. Tehát ugye a kormányok e kettő között örlődnek, hogy nyissanak, zárjanak, próbálnak finom hangolni, de mégse tudnak, elszabadul járvány, újra szigorítanak, kicsit javul járvány, lazítanak. Tehát Európában nem tudták meghozni azt az ideális, fegyelmezett dolgot, mint amit, hát jó, mondjuk nyilvánvaló, azt nem lehetett volna meghozni Európában, mint egy katonai diktatúrában, Kínában. Tehát nyilvánvaló, hogy a kultúra is teljesen más, sokkal fegyelmezettebbek a kínaiak, illetve a távol-keletiek, mint az európaiak, tehát ez biztosan meglátszik. De hát ugye európai országokon belül is rengeteg különbség van, tehát az észak és a déli mentalitás között is óriási különbségek vannak, de hát láthattuk, hogy brutális kijárási korlátozások, karanténok mellett Spanyolországban, Olaszországban, ahol ki sem mozdulhattak az emberek a lakásból, még úgy is elszabadult a harmadik hullám, tehát nagyon, nagyon nehéz nyilvánvaló a politikusok dolga is, hogy a kettő között lavírozzanak, hogy az egyik oldalon egy társadalmi elégedetlenség van, a másik oldalon viszont egy járványhelyzet, súlyos katasztrófával járó járványhelyzet.
Igen, csak ugye a nyugati országok, így Magyarország is próbál segítséget adni a vállalkozásoknak, cégeknek. Vegyük sorra, persze nem részleteiben, de úgy nagyjából, hogy milyen lehetőségek állnak most a cégek, vállalkozások rendelkezésére, milyen segítséget vagy segítségeket kaphatnak. Madár István?
Igen, ugye ez a magyar járványkezelésnek egy sajátossága egyébként, a gazdasági vetület kezelésének, hiszen a legtöbb országban azt láthatjuk, hogy a költségvetési pénzek alapvetően abban az irányba mennek, hogy a járványban akár az állam által történt korlátozások miatt óriási veszteségeket elszenvedő cégeket, illetve azok munkavállalóit minél inkább megkímélni, tompítani az ő kárjaikat, veszteségeiket. Ugye Kurzarbeit programok, bértámogatási programok, munkanélküli segélyek és egyéb transfereknek a lazább osztogatása, az olyan típusú cégeknek a külön támogatása, amelyeket mondjuk be kell zárni ebben az időszakban. Magyarországnak is vannak ilyen típusú intézkedései, de nagyságrendekkel kisebb intenzitással, mint máshol. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Magyarország valóban sokat költ egyébként ebben a járványban, hiszen tavaly is óriási, ugye 8%-os GDP-arányos költségvetési hiány keletkezett, amire évtizedek óta nem volt példa Magyarországon. Tehát azt látjuk, hogy bizony volt egy óriási költekezés, de ez elsősorban a filozófiáját tekintve nem a már bajt, kárt elszenvedettek kompenzációját célozza elsősorban, hanem ugye ahogy azt talán azt hiszem először Matolcs, hogy egy bank elnök említette, de nagyon jó a kép, hogy kanyarban próbál előzni Magyarország, és azt mondja, hogy ezen nézzünk át, ezek a problémák rövid távúak meg fognak oldódni, és helyette ezt a pénzt az igazán teljesítményt növelni képes vállalkozásokra helyezzük át, nem a válság elmúlta miatt teljesítményt növelni képesek, hanem mert versenyképesek, vagy jó a lobby erejük, de minden esetre valamilyen oknál fogva egy vállalati, erőteljes, beruházás ösztönző program van, ami tulajdonképpen független, ha úgy tetszik, a válságtól, vagy a járvány hatásaitól, az adott vállalatra gyakorolt hatásaitól, és ebben látszik is az eredmény, hiszen azt látjuk, hogy Magyarországon tavaly is egy recesszióban, egy óriási visszaesésben is a beruházási rátánk extrém magasan maradt, tehát látszik, hogy valóban a beruházási dinamika potenciál megy föl, és mi úgy akarjuk ezt a válságot túlélni, hogy miután véget ér, azután a gazdaságpolitika felfogása szerint rengeteg termelő kapacitás lesz, hiszen a beruházások új gépsorokat teremtenek, azok új munkaerőigényt teremtenek, gyorsan visszajön a munkaerőhiányos állapot, és minden tulajdonképpen egy erős ilyen keresletvezérelt, beruházási keresletet támasztó gazdaságpolitikán keresztül tulajdonképpen az egész gazdaságot húzni fogja magával, és azt mondja, hogy egyébként pedig azok a szegmensek, amelyek ennek a kárvallottjai leginkább, azok lehet, hogy egy kicsit tartósabban el fogják szenvedni ezt a kárt, nehezebben fognak állást meghirdetni, nehezebben fognak embereket találni, de más területeken viszont nagyon gyorsan fog magára találni a gazdaság, gyorsabban, mint máshol, hiszen a rengeteg ingyenhitel, a nagyon alacsony kamatozású források nyújtása a vállalkozásoknak, az tulajdonképpen így átlép ezen a válságon, és amint vége lesz ennek, azonnal nagyon gyors növekedést fog biztosítani a kapacitásokon keresztül.
Ugye 10 milliós gyors kölcsön, NHP hajrá, a Magyar Nemzeti Banka minap jelentette be, hogy 500 milliárd forinttal 3000 milliárd forintra emeli a növekedési hitelprogram hajrá keretösszegét, de van hitelmoratórium, bértámogatás, szóval Szupán Gergely, mire számít még?
Igen, tehát hogyha az idei gazdasági szerkezetet megnézzük, akkor gyakorlatilag a prognózisunk szerint a beruházások fogják húzni a gazdaságot, tehát akár 8-9%-os növekedést is elérhet idén a beruházásoknak a növekedési üteme, ami bőven meghaladja az általunk várt GDP növekedést. miközben a fogyasztás ennél szerényebb mértékben növekedhet. Ugye beszéltünk már a műsor első felében is, hogy milyen gyorsan térhet vissza a fogyasztás. Ugye az első negyed évben, az idei évben még nyilvánvalóan negatív értéket fog mutatni a fogyasztással elzárások miatt. Ugyanakkor a beruházásoknál már gyakorlatilag a tavalyi év utolsó negyed évében megtörtént a fordulat, hiszen tavalyi év utolsó negyed évében mindenki meglepetésére már növekedést mutattak a beruházások a egy évvel korábbihoz képest, sőt, hát ugye negyedéves szinten jelentős mértékű felpattanás látszott. Tehát gyakorlatilag a jövő év második felétől végétől már egyértelműen érezhetővé vált az a fajta támogatási rendszer, ösztönző rendszer, amit a kormány ad a vállalkozásoknak. Ugyanakkor ugye az is érezhető volt, hogy a tavaly év végén már jelentősen felfutottak a lakásátadások száma is, tehát a beruházások, ugye a lakásberuházásokon keresztül is megmutatkoztak, hiszen gyakorlatilag leporolták a kivitelező cégek a port azokról a befagyott projektekről, amiknek át kellett volna állniuk a 27%-os áfára. Ugye idén januártól visszavezették az 5%-os kedvezményes lakásáfát is, ami lendületet adott már tavaly év végétől a lakásberuházásoknak. És az a következő időszakban ez húzni fogja szintén a beruházásokat. Tehát a beruházások több oldalról lesznek megtámogatva, mint ahogy beszéltünk a céges oldalról, a vállalati oldalról is, a lakossági oldalról, hiszen a lakástámogatások, otthonteremtési támogatások, felújítási támogatások szintén kedvezően hattak a beruházásokra, és emellett ugye megjelennek az állami beruházások is. Ugye látszott, hogy az építőiparban is jelentős mértékben felfutottak a szerződésállományok. Tehát összességében a beruházásoknál elég jelentős felpattanásra számítunk, miközben a fogyasztás csak később fogja utolérni magát. Tehát a idei gazdasági szerkezetben ez látványos lesz.
Milyen előnyök származnak abból, hogy a legtöbb program a kis és mikrovállalkozásokat, a KKV-kat igyekszik segíteni? Madár István?
Ugye nagyon régi problémája a duális gazdaság szerkezet Magyarországnak. Azt látjuk, hogy a magyar tulajdonú kisvállalkozások termelékenységi szintje érdemben elmarad a nemzetközi vállalatoktól, a hazai multinacionális cégektől, de egyébként nagyon sokáig elmaradt a regionális versenytársaink hasonló vállalatméretű versenyképességtől is. Ez szerencsére az elmúlt években nagyon sokat enyhült ez a probléma, és hát nyilván azzal, hogy egyébként ezek a beruházási források ömlenek a vállalatokra, közben pedig ugye elsősorban a járvány előtt, de feltételezhetően most majd a járvány elmúlta után újra lesz egy erős bérverseny is a gazdaságban. Ez tulajdonképpen egy folyamatos nyomás alatt tartotta ezt a szektort, kénytelenek voltak megújulni, fejlődni, fejleszteni azért, hogy akár a bérversenyben, akár csak általában a gazdasági versenyben ébben tudjanak maradni, fent tudjanak maradni, és ezért tulajdonképpen ezek a friss hitelek is ezt szolgálják, és hát általában sem meglepetés, hogy inkább a kis- és középvállalati szektorban célozva, ugye ezek a magyar tulajdonúak, a nagyvállalatok jellemzően inkább vegyes vagy külföldi tulajdonúak, másrészt pedig ugye a foglalkoztatás jelentős része is ebben a szektorban kötődik le, tehát az ország foglalkoztatásának jelentős része az nem néhány ezres óriás vállalatoknál, hanem sok apró vállalatnál testesül meg. Tehát emiatt is indokolt az, hogy kis- és középvállalati szektorban menjen ez a forrás. A nagyvállalatok olcsó forráshoz jutása amúgy is sokkal egyszerűbb, tehát ez mindenhol a világon általában jellemző, és nem csoda, hogy Magyarországon is, hogy azért ezek a egyébként egyre népszerűbb és egyre gyakoribb akár jegybanki támogatású programok, ezek elsősorban a kisebb üzemméretű vállalkozásokat segítik. Ha úgy halad a dolog, ahogy az előző években haladt, a válság előtti időszakban, akkor ez mindenképpen a magyar gazdasági növekedési, fontos növekedési potenciáját kell, hogy jelentse.
Szupán Gergely korábban beszélt a bérrobbanásról, illetve annak inflációs hatásáról. Mire lehet számítani?
Hát konkrétan, ugye, ahogy fokozatosan elindul a nyitás, ugye arra számítunk, hogy újra fölveszik az embereket dolgozni, újra vissza tudnak menni az emberek a munkahelyekre. Ez egyébként az Egyesült Államokban már látszik is. Tehát itt a műsorban keveset beszéltünk az Egyesült Államokról, de az például, hogy egy, hát ugye jóval előttünk állnak vagy járnak az oltásokban, illetve a járvány leszorításában is. Így gyakorlatilag az Egyesült Államokban már megfigyelhető az újranyitás, és rengetegen tudnak visszatérni a vendéglátói szektorba, és ugyanez várhatóan nálunk májustól fog elindulni, tehát a vendéglátáshoz sokan vissza fognak térni, és hát előbb-utóbb meg fog jelenni a munkaerőhiány. És akkor ugye visszatértünk ugyanarra, ami az elmúlt 5 évet jellemezte Magyarországon, hogy ugye munkaerőhiányos lesz a gazdaság. Ennek részben van egy olyan oka is, ami egész Kelet-Európát jellemezte gyakorlatilag a balti államoktól a balkáni államokig, hogy rengetegen elmentek Nyugat-Európába dolgozni. Tehát Észtországtól kezdve Bulgáriáig ez mindenkire jellemző, hogy a társadalmak jó nagy része elment Nyugat-Európába szerencsét próbálni több fizetésért, és ezért munkaerő hiányos lett gyakorlatilag az összes kelet-európai ország, és elindult egyfajta bérfelzárkózás, egy bérverseny. De hát ugye a nyugati bérekkel rögtön nem tudnak versenyezni, viszont azért a régióban is van egy jelentős bérverseny, hiszen most már azt látjuk, hogy a régióban is versenyeznek egymással az országok, hogy ki tud nagyobb minimálbért emelni, ahhoz, hogy például az ukrán vendégmunkásokat magukhoz tudják csábítani. És hát ugye gyakorlatilag ez egy jelentős verseny generált a bérekben is Kelet-Európa szerte, és ez ugye Magyarországon is jellemzően megmutatkozott. Nyilvánvaló, hogy amint visszatér a munkaerőhiány a magyar gazdaságba, úgy ez a bérverseny újra fokozódni fog majd. Mi úgy kalkulálunk, hogy ez már a nyár végi hónapokban már elkezdődhet. Lehet, hogy nem fog azonnal meglátszódni a bérstatisztikákban, de egy néhány hónapos késéssel azért ez már látványos lesz.
Modár István, bérrobbanás, illetve infláció alakulása.
Szupán Gergely elmondott pár tényezőt, ebből főleg a magyarokat. Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy az egész világban van egy érezhető inflációs félelem, ami több tényezőből fakad. Egyrészt a gazdaságok felszabadulásából, a korlátozások alól, másrészt az óriási gazdasági élénkítő programoknak, a rendkívül mélyre nyomott kamatoknak, a költségvetés által a gazdaságba bepumpált keresletnek, illetve vannak még továbbra is olyan súrlódások, a már emlegetett ugye nagyon heterogén koronavírus válság miatt, amelyek a kereslet és kínálati tényezőket egyszerűen nem tudják úgy összerakni, ahogy azt korábban rugalmasan tudták. Gondoljunk itt a szállítmányozási problémákra, amelyek az elmúlt hónapban voltak, az egekbe emelkedő globális szállítási árakra, vagy akár a chip hiányra a különböző high-tech szektorokban és az autóiparban. Ezek összességében azt mutatják, hogy elképzelhető, hogy lesz egy magasabb inflációs nyomás a gazdaságokban, és ennek a jeleit ugye már látjuk abban, hogy a hosszabb lejáratú kötvénykamatok emelkednek, a részvénypiacokon is a hangulatot jelentősen befolyásolta az elmúlt hetekben, hónapokban. Tehát ha kell egy nagy kockázatot mondani az idei évre, akkor az, hogy tulajdonképpen 10 év, de mondhatnám azt kicsit történelmi táblatokkal nézve, vagy 20 év igazi inflációs probléma nélkül lezajlott globális gazdaság történet után most mutatkozik először újra esély arra, hogy valami inflációs kockázat kialakuljon a világban, de ezt természetesen majd a második fél évben fogjuk jobban látni, hogy ebből a félelemből mennyi valósul meg.
Szupán Gergely, röviden, egy gondolatban.
Igen, és hát röviden még ezt azt szerintem hozzá, hogy a acélárak is gyakorlatilag elszálltak annak hatására, hogy Kína korábban dömpingszerűen árasztott el a világpiacokat acéllal, de most gyakorlatilag ma a jelenlegi időszakra már felvásárló lett a acélpiacokon. A rézárak elszálltak annak hatására, hogy egyre inkább átterelődik a figyelem az elektromos járműgyártásra, az alternatív energiaforrásokra, amik mind rezet kívánnak meg. Tehát a rézárak is elszálltak más okokból, például éghajlati változások miatt elszálltak a gabonaárak, a takarmányárak, tehát ezek mind megjelennek bizonyos termékcsoportokban, és ezek, hogyha egyszerre okoznak ársokot, akkor tényleg egy komoly inflációt okozhat.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az aréna mai vendége Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és Szupán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!